Füles bagolyolvasó, Mikszáth Kálmán, Róma gyöngye, történeti elbeszélés, I. A római birodalom hatalmának tetőpontján volt, midőn Augustus meghalálozott. Róma mélyen megérezte a nagy férfiú hatalmát. A nép, midőn uralkodni kezdett, azt mondá felőle, Augustus bár sohasem született volna. Midőn pedig meghalt, úgy vélekedtek vagy ha született, bár sohasem halt volna meg. A trónra most Caius Tiberius Nero, Augustus fogadott fia lépett. Eszélyes, ravasz és kegyetlen férfiú, a színészet mesterségét a legfőbb tökéig vitte, szívében mindig más érzelem tanyázott, mint amit szája mondott. Theodotus, híres tanítója, azt mondja felőle, Tiberius nem egyéb, mint vérbe mártott sár alatt a nagy divatba jött az árulkodás. Egyes kimondott szó, tréfa mind balul magyaráztattak, s srimen laesa e majestat is, felségsértésnek tartattak. Szóval, egy Augustus után kicsinyvala a félvilág uralt a trónján egy Tiberius. A ravasság és kegyetlenség folytonos jeleik nem hagyják kialudni a már kitörni készülő lángokat. Germániában egész hadsereg támadott fel, Pannoniában 3 légió. A németországi hadsereg vezére, Germanicus, halván a lázadás kitörését, Galliából Germániába sietett a fölháborodott kedélyek lecsillapítására. A harcosok imádták Germanicust, imádták páratlan igazság szereteteért, imádták jeles haditehetségeért. Halván érkezését hangos ütkiáltásokra fakadva várták a szeretett hadvezért. Gordianus, az alvezér, sötét terveket koholva ült sátorában, midőn a szokottnál hangosabb kiáltások verték fel merengéseiből. Mi assusokta magában. Kívülről még világosabban hangzott le a császárral. Éljen Germanicus Gordian felköté ősi kardját, s mint párduc büszkén lépett a vadharcosok elé. Az aj csillapodni kezdett, s a tribun fekszők velovára, rántá ki kardját s lelkes, megrázó ért hangon kiáltá, esküdjetek a tribun szavait komor hallgatás követé. A tribun folytatá, soha császárnak el nem ösmeritek Tiberius 1000 meg 1000 kard hagyá el csörömpölve hüvelyét. Esküszünk, soha mi történik itt kiáltá egy csengő szózat, s a harcosok előtt Róma gyöngye állott könnyű fegyverzetben, habzólován. Le a császárral, éljen Germanicus hangzott a lázadó kajkairól. Ne tovább, szólt keserűen a fővezér. A császár trónja, élete az Istenek kezében van, s jaj annak, ki szentségtelen kézzel, vagy az egyiket, vagy a másikat megingatni merészel. Hadd lássam, ki a vakmerő, akiket itt látsz, mindazok nem vakmerők ugyan, de gyávák sem annyira, hogy szabad néplevén, rabláncot tűrni tudjanak felelt a nép nevében Gordian. Ha rablánc nyomja a lábatok, eltörjük a bilincset, s szabadok lesztek újra felelt a nép nevében Gordian. A császár nevére kérlek csillapodjatok soha, soha, éljen Germanicus a trónra felvele rómaiak igyekezett hangját felemelni Germanicus én a császár fogadott fia hogyan tehetném fellázadni atyám és uralkodóm ellen hogyan ránthatnálak a veszélybe titeket bajnoktársaim. Kikkel együtt tontottam véremet, egy helyről néztem a halált. Tiberius hatalmas tekintetétől 100 000 függenek. Legyen béke rómaiak, a világasszony retteget volt a harcok által, nagyjá csak a béke teheti. Ti zúgtok rómaiak avagy nem az a szív dobogé e testben amely ti bennetek nem ér római vérfoly ezerekben? Igen, Róma gyermeke vagyok, de mert Róma nemzet, azért nem leszek háládatlan s törvényes királyom ellen lázadó soha. Inkább halál, mint gyalázatos élet a katonák tagadólag rázták fejeiket. Avagy nem hiszitek, itt előttetek ontom véremet, ha a császár hűségére vissza nem tértek, nem érem túl a gyalázatot. Róma szívébe önnön gyermeki ütik be a halált hozó gyilkot Germanicus kirántá kardját s azt saját mellének szegezi. 100 harcos ugrott hirtelen kicsavarni a vezér kezéből a görbe harci kardot. Gordian, a büszke tribun, kevélyen, mint királyi sas, lépett a vezér elé, s kihúzva drága kardját, kevélyen tartá a vezér elébe. Imvedd ez élesebb nehány perc múlva a harci kürtök megzendültek s a katonák ajkairól hangzott a messzeségbe maradjon Tiberius a trónon hideg udvaroncok. Germanicus a táborban, érte meghalni kész 6 fiak körében. Még a germániai lázadás így folytatott el, addig Pannoniában egy új ütött ki, de ezt a császár fia, Drusus, igen könnyen elnyomta. A katonák, az ütközet előtti mennydörgést rossz jelnek magyarázván, megadták magukat. Főbjeik láncra verve Rómába vitettek. I. Tiberius campaniai magányából visszatérvén, töltött ürügy alatt visszahívatta Germanicust Németországból. A rómaiak diadal ünnepet ültek Germanicus megérkezésén. Örömrivalva kísérték lakására s útját diadalkoszorúkkal hintették be. Boldog volt, aki Germanicust, az ünnepelt férfi úte napon csak láthatta is. A szeretet és tisztelet jelei, mit a nép iránta érzett, bántották Tiberiust, ki ugyanazon napon érkezett Rómába, melyen Germanicus. A germán légiók parancsnoka sietett a császárnál tenni tiszteletét. A császár megszorítá a vezér kezét. Atyám, mond csengő hangján az ifjú, mi boldog vagyok láthatni téged újra, hazámban lennék ismét Nehid, szólt Tiberius szemjártatással, nagy dolgok végbe vitele vár reád, fiam. Ázsia fegyvert fog ellenem, menj, áztasd a földet áruló vérökkel a vezér homlokára mutatott, azután kardját csörgeté meg. Értem, nagyon értem, Germanicus, előbb ésszel, azután karddal. Tedd, ahogy akarod, csak menj, siess, nehány nap múlva indulnod kell 2 órával később a szenátus termei nyíltak meg a császár előtt. Tiberius Drusus és Germanicus vezeték karjaikon. 3-szoros éjjel fogadá Augustus királyi véres arjait. Tiberius várta, hogy sok szemrehányással fog illettetni a szenátustól a távol elkövetett, de a tanács figyelmét ki nem kerültetette is gyakori kihágásai miatt. De a tanács ellenkezőleg, engedékeny volt a császár személye iránt. Tiberius elégedetten hagyá oda a tanács termet. Mint szereti ez a nép a saját rabságát, mondá pokoi gúnymosolya a legkedvesebb 2 udvarnoka, Sejanus és Gajus Maszrónak. Cajus Maszró ajkába harapott, Sejanus pedig kardját szorítá oldalához. Tiberiusnál nap az öröm napja volt. Örömét nevelte a Germanicus eltávolítása a veszélyörvényébe. Mert ő rendkívül gyűlölte Germanicust, látván, hogy amely mértékben gyűlöltetik ő a néptől, úgy szerettetik Germanicus. Ő a vezérben vetélytársat látott felnőni maga mellett, kik mindenkitől bálványoztatik. Hogy ne örvendett volna távozásán, a császári pompás termeket a zenehangjai tölték be. Tiberius átnyújtva ült mennyezetes székében, részegen a bortól, részegen az örömtől. Mellette jobbra és balra udvaroncai, kik a császár gondolatjait lesik. A drága italok, falvakat érő ételek mind már nem ébresztik fel Tiberius kíváncsiságát. Ugyan mi kell neki, ha-ha-ha, kacag fel jó kedvében a nagyúr, oly kedvem volna vért vegyíteni ez ital közé. Te, Sejanus, vezettesd elé a pannon lázadó vezért 2 perc múlva széttárult a katrón terem ajtai, s egy bilincsel terhelt bajnok lépett be. A férfiú felemelte fejét s keresztbe tett kezekkel nyugodtan várta az ítéletet. Hogy mertél trónom ellen felkelni, vakmerő? Felej a bajnok még magasabbra emelte fejét, azután szólt nyugodtan, mivel nekünk azon férfiak helyébe, kik megvédjenek, farkasok küldettek, kik összemarjanak és lenyeljenek a bajnok szavait javalló zúgás követés a császár dühtől tajtékzó hajakkal kiálltám a halálnak napja lesz. Seján, a germán lázadók főbjeit vezettesd elő 5 haddeli harcos lépett a trónterembe, mind büszke, szálas, de legkevélyebb közöttük a tribun, Gordianus. A császár kérdezi a kevés tribunt. Te kardot rántottál ellenem, ugye Gordian a császár füléhez hajolt. Én kardot ránték fogadott fiad, Germanicus ellen, és rántok bármikor. A császár ajkain öröm mosoly vonult át, azután hirtelen szólt. Legyen, te nem vagyok a halázadásnak. Lakoljanak a többiek és te vakmerő pannon ki állnok társaid nevében szemembe mersz kikelni megbízottjaim ellen, haj meg tehát. Veszetek mindannyian, Sejan, a vérpadra velök a császár sietett a tornászra gyönyörködni a jelenetben, Gordian pedig elégedetten ment, nem többé a börtönbe, de a királyi palotában rendezett szállására. Midőn elváltak, a császár azt csúgá fülibe, szükségem lesz reád, Iv. 3 nap múlva a gyűlés után már a tengerhabja röpíték Germanicus hajóit. Ő ment. Egy szent törekvés égett kebelében, midőn messze az édes hazától, messze idegen tartományba megy, és csak azért, mert azt a földet is, melyen született, annyira szereti, hogy feláldozá üdvét, boldogságát, csak kockára teszi önön életét, hogy eloszlassa a vészfelhőket, melyek Rómas Tiberius trónja fölé tornyosulnak. Mert hisz nem volna Róma gyöngye ő, ha nem szeretné szép honát forrón. Majd Ázsiába érkezik, mindent megtesz a fölháborodott kedélyek lecsillapítására, nem kímél szót, pénzt, nem kímél semmi áldozatot, csak tervét kivihesse. Fáradtságát siker koronázta. Miután mindent megtett, mit a nép egy szeretetre méltó hadvezértől várhatott volna, a békét egészen helyreállította. Armeniának királyt adott. Több tartományt Rómának hódoltatott meg, s a szeretet és tiszteletet itt is, mint mindenkitől, mindenütt megnyerte. Csak Síria kormányzója, Pisó volt iránta kevés és hideg. S mi nagy mértékben, készséggel engedelmeskedének neki az idegenek, oly makacs volt iránta Pisó. Pisót a császár küldé átvenni Síria kormányzóságát, miután visszahívatta Pannóniából, hol ez, mint fővezér, Pisonius várát és városát, mely most Pozsonynak neveztetik. Építette pont 2, de a kormányzóságban oly kétértelműleg viselte magát, hogy Germanicus jónak látta őt meginteni, de miután parancsait és intéseit megvetette, Germanicus Síriából eltávozását parancsolta. Pisó pedig megesküdött. Korábban fog eltávozni Germanicus a világból, mint én Siriából Germanicusúak nem sokat nevelte nyugtalanságát a pisó esküje. Midőn értesült róla, nyugodt lélekkel felelt, elég volt már az ész, megmérem a kardot azután lenyugodott, de a jól tevő álom kerülte Germanicus szemeit. Nem hagyták aludni a rémképek, melyek Germanicus elméjét elfoglalák. Ott látta Rómát, a világasszonyt, halál küzdelmei között, látta, mint tenyészik napról napra a világ bámult a hatalom, a zsarnokság bilincsei mint nyomják le a népet, mely eddig csak parancsolni tanult. Látta fellebbenni maga előtt a jövő sötét fátyolát, Caligula, Nero iszonyúkorát. Olyan borzasztó volt ezt álmodni, átélni meg vajon minő lehet? Germanicus felébredett, valamit keresett a szobában, talán a kardját, azt tette fejéhez. De borzasztó alakok, síró, jajveszékelő emberek jöttek eléje véres, bezúzott fővel. Egy alak üldözte szüntelen, fekete páncélruhában, halálfővel mellén, kezében aranycifrázattal ékesített kard villogott, mit az árny, valahányszor lehunyta szemeit, lesújtásra emelt mindannyiszor. Különösek a végzett útjai. Korán reggel Gordian állott a vezér előtt, fekete páncélban, halálfővel mellén, kezében aranycifrázatú kard nyugovék. Germanicus első pillanatra megborzadt a férfiútól, de csak az első pillanatban. A másodikban már nyugodtan kérdezi, miót hozál Rómából nekem a legjobbat, a császár kegyét és köszönetét a néplázadás ügyében tanúsított szolgálataidért. Egyszer s mindazon kérését, miszerint pisóval, kinek veled létező egyenetlenségét kegyelmes volt hallani, békülj meg, s térj vissza Rómába, nemzeted és atyád ölelő karjai közé Germanicus baráti kiszorításra méltatta az undok lelkű férfiút, azután komolyan felelt, hogy lásd, mi nagy készséggel engedelmeskedek a császár parancsainak. Pisó baráti jobbját sietek megszorítani azonnal, és azután vissza a szeretett és imádott hazába. Jer, kérlek, beszélj, sokat, igen sokat vágyok tudni. Hogy van nőm, hogy vannak embereim Gordian és Germanicus a sátor belsejébe tűntek el. Fél óra múlva Germanicus 12 bajnoktól kísértetve Pisó palotájába lovagolt, oldalán Gordiannal. Pisó kitűnő szívességgel fogadá a vezért, de viselete szerfele gyanús volt, mit a mulatság zajába vegyült Germanicus nem látszott észrevenni. A zene hangzott, a billikomok ürültek. Gordian Pisóhoz közeledett. Ezek az emberek ösmerték egymást. A tribune szócskát, most, súgá a tribun fülébe. A császár egészségére, bajnokok, kiáltá Pisó erőteljes hangon. A rómaiak kezében aláhanyatlott a pohár. Germanicus lelkesülten emelé szájához éljen Tiberius, éljen a világasszony Germanicus fenékig üríté poharát, azután bágyattan ereszkedék karszékébe. A vezér szomorú volt a lakoma alatt, hiába igyekeztek kedvét találni többé. Késő délután tért vissza sátorába, mely előtt alig tudott lekelni lováról. Germanicus beteg volt, társai némán követték sátorába, s rettegve várták az orvos szavait, lesték minden mozdulatát, örömet hirdete, vagy bánatot. Az öröm felemel, a bánat lesüllyeszt. Olyan kínzó volt a várakozás. Az orvos szemeiből könnycseppek gördültek ki, nem szólt semmit, a fájdalom elnyomá hangját, ám de az ilyett arc és a könycseppek eleget beszéltek. A bajnokok görcsösen szoríták össze karjaikat s a fájdalomtól rezgő hangon kiállták. Halál a gyilkos árulóras kardjaik megvillantak kezükben, mint egy nyomatékul a kimondott szavaknak. Halálomért ne álljatok bosszút senkin. Az élet az Istenek kezében van. Ők azt akarják, hogy így végezzem a bajnokok fejeiket rázták. Vesszen a gyilkos, halál fejére, halál minden maradékaira még el nem hangzottak az esküszavai, midőn Gordian, aki Pisóval tanácskozván a kísérettől elmaradt, lélekszakadva rohant be a sátorba. A tribun büszkén állt meg az ágy előtt, hol Róma gyöngye, utolsó reménye letiporva feküdt halotti ágyában. A harcosok között fenyegető zúgás hallatszott. Germanicus intett, hogy beszélni fog rómaiak, ezt a kardot ezelőtt 10 évvel Tiberius adta kezembe, viseljem becsülettel. Ezt a kardot vigyétek neki vissza. Ha majd fiam felnő, kösse oldalára, viselje, mint atya, annyi belátással, s rántsa ki bátorsággal, ha a szabadság s Róma hüdve úgy kívánja. Ez első kívánságom. A második, e pergamen darabot fiam számára írtam itt, azt fogjátok átadni neki. Isten veletek, hagyjatok magamra. Te, Gordian, maradj. Beszélni fogsz nőm, gyermekeim és rokonaimról. A bánatos harcfiak sírva távoztak el a sátorból, de féltvén Germanicus ravasz és gonosz lelkű tribuntól, elhatározták egyenként tört állni a sátor előtt. Sötét éj volt. Germanicus harcosai már mélyen nyugovának, csak egy alakot lehet ébren látni a sátor nyílása előtt. A férfiú figyelemmel nézett körül, azután kardjára tette kezét. Egyszerre ez hallatszott, s a férfiú azon pillanatban holtan a földre rogyott. Akkor Gordian ugrott ki a sátorból, s lovára vetve magát a római vérétől párolgó kardjával elszáguldott. Egy óra múlva a következő őrtársát vérben, Germanicus holttestét pedig fej nélkül, megcsonkítva találta. A hír csak hamar beszárnyalta egész Ázsiát, s Germanicus halálán gyászba merültek az idegenek. Róma gyöngye, utolsó reménye letörve, letiporva feküdt halotti ágyában. Sírjatok, Róma népei, jajgassatok, letűnt a nap az égről, amely világot ad. Letűnt a csillag, mely fényével elönté a mezőt, hol ezután éj lesz, fénytelen éjszaka. Gordian üldözésére 1000 lovas küldetett, de őt nem érhette utol senki. 12 óráig sohasem kelt le lováról, nem tekintett hátra. A ló kidőlt alatta, akkor nézett hátra. Holdvilágos éj volt, a szegény pára ott feküdt a földön, gazdája leoldott a nyerekkápáról egy ólom szekrényt, azután egy pergamentekercset húzott ki zsebéből, mit figyelmesen kitekergetett. A nagy római betűket olvasni lehetett a holdvilágnál, légy jobb apádnál, ez Germanicus véghagyománya saját fiának. Gordian érvénytelennek találta azt, s eldobta hasárba. Tiberius még nem vette hírül Germanicus halálát, ám bár azt jól sejtette, mit abból lehet következtetni, hogy a közvélemény őt tartá Germanicus titkos gyilkosának. Örömeszer felett volt, midőn Gordiant, kitől újságot vélt hallhatni, meglátta. Gordian benyitott, magával hozván az ólomszekrényt, melyet felnyitván, Germanicus véres feje gurult a fejedelmi trón elé. Tiberius önelégült mosolyjal kiáltá, ő alacsonyabb, én magasabb vagyok egy fejjel. Gordian, menj, vedd át az ígért 10-szer annyi súlyú aranyat, amennyi te fejnyom. Tiberius boldog volt, s alig titkolhatta el örömét, de azért mégis eltitkolta, sírva jelent meg a szenátusban, hol, véres bosszút esküdött annak fejére, ki a borzasztó gyilkosságot elkövetni merte.